www.nagygeneráció.hu.
Boldizsár Ildikóval éppen arról beszélgetünk, hogy az egyszerű mesehallgató mit él át akkor, amikor a mesét hallgatja, és fogalma sincs arról, hogy a nyúl a kísértés szimbóluma, a furúja egy fallikus szimbólum, és hogy tulajdonképpen a Mornár felesége a megcsalatott asszony szerepét adja éppen abban a mesében.
Igen, én azt gondolom, hogy a meséket azoknak kell érteni, akik utána szeretnének segíteni a mesékkel. Amikor egyszerűen én is csak egy mesét hallgatok, és eszembe sem jut megfejteni, akkor egy másfajta agyi tevékenység zajlik. Amikor mesét hallgatunk, akkor egy olyan csodálatos állapotba jutunk, amiben talán hipnózis alatt lehet egyedül még jutni, legalábbis a hipnózis kutatók ezt állítják. Mesehallgatás közben ugyanis totális egyensúlyba kerül a jobb és a bal agyféltek működése. Ez a hétköznapokban nem állítható elő. Mert
hát azt gondolom, hogy minden olyan művészeti alkotás befogadásával, ami az embert megérinti, valami hasonló dolog előáll.
Így van, de történethallgatási transzot azért egy olvasás közben nem élsz át.
Történetolvasási transzot hát élek át.
Igen, azt nem vizsgáltam.
Igen, hiszen teljes egészében bele költözöm a történetbe.
Igen, de amikor olvasol, akkor azért a bal agyféltekének nagyon erősen működnie kell, össze kell rakni a mondatot, meg kell érteni a mondatot.
Hála Istennek kell. Erre nem gondolok közben.
Hát, mert neked már igen. Jól megy, igen.
De
igen.
Más se gondol rá, igen.
Igen. Hát, de minden, nem
tehát,
gondolsz rá, nem gondolsz
vele,
rá, de
igen.
Attól még az agyféltekkel működik. Na most, amikor mesét hallgatsz, akkor gyakorlatilag teljesen ez a történethallgatási transz, ez azt jelenti, hogy ilyenkor a fizikai aktivitás az minimálisra csökken, tehát gyakorlatilag tudod, aki mesét hallgat, annak kinyílik a szája, elernyed az arca, ekkorára tágul a szeme, mint két nagy óriási csillag, és gyakorlatilag meg sem mozdul. Ugyanakkor mérésekkel bebizonyították, hogy az agy ilyenkor a legaktívabb, ilyenkor raktározza el az információt. Amikor mesét hallgatunk, akkor nem a megfejtésre koncentrálunk, nem arra, hogy mit jelent, hanem raktároz az agy, mindent magába szippant, és a történet akkor kezd élni, amikor egyszer csak egy valós helyzetben hirtelen ott találjuk magunkat, mint a vadásznak a felesége, aki az a szembesül, hogy hoppá, elvitték az uramat. Uh-huh. Nincs. És akkor van egy történet, hogy most mit kell csinálni? Fésű, furúja, fonás, és akkor gyerünk, nézzük meg, hogy vissza lehet-e még fordítani ezt a dolgot, és akkor lehet a meséhez folyamodni. De önmagában...
Nem tudatosan valószínűleg.
Nem, persze, hogy nem. Tehát ezekben az a szép, hogy a történetek nem a tudatos énünkben élnek, hanem valahol máshol.
A Király őszhajszála című buddhista mese, ami az időskorral kapcsolatban szerepel a te kötetedben, valószínűleg ez is egy ilyen mese lehet, amikor az ember egyszer csak azzal szembesül, hogy láthatóan őszhajszálai vannak, és hogy valami nagy változás lesz az életében.
Igen, ezt azért választottam a mesét a kötetbe, mert hogy a kötet utolsó fejezet az öregkorral foglalkozik, és ezt is nagyon nehéz volt megírni, mert az összes többi már úgy nagyjából, mondjuk az érett férfi korán még nem mentem át, de mondjuk az összes többiből már meríthettem, viszont az öregkor még abszolút előttem áll, tehát olyan terepen mozogni, amit még nem ismerek csak hírből, meg a mesékből, azért nem olyan egyszerű.
Nagyon fontos, amit leírsz ennek kapcsán, hogy az időskor az sohasem a betegségekkel szerepel a mesékben, és hogy nem sajnálja a mese az idősebb embert, hanem egyszerűen egy normális életszakaszként foglalkozik vele.
Igen, ennek a királynak is azért volt szerepe a kötetben, mert amikor észrevette a hajában ezt az első őszhajszálat, akkor tudta, hogy mi a dolga, tudta, hogy mostantól másképp kell élni, pedig a mese azt mondja, hogy még akkor 700 000 év hátra volt az életéből.
És ez is fontos.
Igen, és mégis azt mondta, hogy most már tudom, hogy máshogy kell innentől élnem, le kell tennem a világi dolgokat, és remetességbe kell távoznom, mondja ezt a király, ami egy picit azért arra szólít föl ma is. Én azt gondolom, hogy amikor az ember észreveszi az ősz hajszálait, akkor persze nem remetességbe kell távoznia, hanem fölül kell vizsgálnia a világi dolgokhoz való viszonyát, a sertepertéléshez, a folyamatos tenni akaráshoz, vagy ahhoz, ahogy addig élt, és lehet, hogy meg kell húznia egy határt, vagy onnantól másképp kell élni. Ez az őszhajszál még csak erre figyelmeztet.
Hát én szerintem az ember minden életszakaszában egy kicsit másképp él, és talán a sokfajta sertepertélés, ahogy fogalmaztál, az attól veszi el a figyelmet, hogy rájöjjön arra például, vagy észrevegye azt, hogy a saját bensejében milyen folyamatok játszódnak le, ha csak nem verik az ajtót.
Így van, ez a mese, ez a buddhista mese, amire utaltál, az erről szól pontosan. Hogy most már vonja ki magát az uralkodásból, hogy másoknak mondja meg a tutit. Tehát, hogy az ország vezetéséből, mert most már egy másik útra kell készülődnie, most már innentől az örökké valóság felé kell haladnia.
Hát, hogy az élet fontos dolgaival kell foglalkoznia, talán én azt gondolom. Tehát valami olyasmi volt nekem az a mese, hogy azt az ember nem tudja megtakarítani önmagának, hogy azokat a számára fontos belső történéseket valahogy, amik benne lejátszódnak, azokat megértse. És amikor túl nagy a zaj, akkor az ember nem biztos, hogy meghallja.
Így van, de azért a király jó dolgokat csinált, mert uralkodott, vezetett egy birodalmat, de még akkor is volt benne annyi önkontroll, hogy tudja, hogy azért egy őszhajszál az jelez valamit, tehát hogy váltásra van szükség. Egyébként semmi más nem csináltam ebben a kötetben, mint ezeket a váltásmeséket kerestem meg minden életszakaszhoz.
Könnyű dolga van ennek a királynak, hiszen ez egy buddhista mese. És a mesében az is benne van, hogy ő nem fél a semmitől, hiszen az élet örök körforgás, és az is benne van a mesében, hogy ő hogy született újjá, és sok éven keresztül aztán hogyan uralkodott megint. Ezt a szegény európai ember nem tudja megengedni magának.
Igen, mert az európai mese nem azt mondja, hogy a halál után születsz újjá, hanem az európai mese azt mondja, hogy minden egyes életszakaszod után újjá kell születni. Tehát ez annyira
és ezt szeretem. Te gondolod az európai meséről?
Nem, ez így van. Tehát egy mesén belül nagyon gyakori motivum, hogy egy mesén belül többször szétdarabolják a hőst, átváltoztatják, hal lesz belőle, körtefa lesz belőle, tojás lesz belőle, ágykeret lesz belőle. Isten se tudja felsorolni, hogy mennyi minden lesz egy hősből, egyetlen egy életút folyamán, de hogy például a magyar népmesék azt mondják, hogy az élet mindenfele győzedelmeskedik, és ha szétvágnak, széthasítanak, ha földarabolnak, akkor is rázd meg magad, és újat kell kezdened, újjá kell születned, az élet az győz a halál fölött, ezt mondják a mesék, és nem úgy, hogy eltemetnek, hanem úgy, hogy még ebben az életben. Ezt nem én mondom, ezt a mesék mondják.
Egy mondat még arról, mert annyi időnk van, hogy elkezdtél tanítani, ahogy ezt már említettük a műsorban, a Semmelweis Egyetemen, ahol a Magatartástudományi Intézetben akkreditálták ezt a módszert. És azt mondod, hogy orvosokat is tanítasz. Na most az orvosokat alapvetően arra képzik, hogy kifejezetten a már bebizonyosodott, tudományos bizonyítékkal bíró módszereket, gyógyítási folyamatokat fogadják el, a szikét, a gyógyszert, a bármilyen orvosilag igazolt terápiát. Hogyan viszonyulnak ők ehhez a világhoz, amit te képviselsz, hiába van az az egyetemen?
Ezek már mind praxisban lévő felnőtt nők és férfiak.
Attól függetlenül és sokan képviselik ezt később is.
Persze, de nyilván, ha kiválasztották, hogy ők ezzel szeretnek foglalkozni, és ennek van egy tankönyve, amit ők már elolvastak, mire a képzésbe érkeznek, akkor tudják, hogy ők a munkájuk során akár csak annyival, hogy egy történetet elmondanak a betegnek, ami arról szól, hogy volt egyszer valahol a világon egy nő vagy egy férfi, akinek ugyanaz volt a baja, mint az, aki most éppen ott ül velük szemben, már ezzel is sokat tudnak segíteni, de hát a tanfolyamon megtanulják, hogy annak a betegségnek, annak az elakadásnak, annak a szörnyűségnek a meséjét is megtalálják, amivel ennél többet tudnak elérni, nem csak együtt érezni a beteggel, hanem jól használható kapaszkodókat, cselekvésé formálható belátásokat adni ahhoz, hogy a test energetikai folyamatait és megváltoztassák, és egyben ezzel a gyógyulás útjára lépjenek közös erővel a beteg és az orvos.
De van ilyen például mondjuk egy házi orvos, aki mellesleg felírja azt az antibiotikumot, és közben úgy mellesleg elmesél egy mesét?
Persze, hogy van. Olá Andor például, a híres természetgyógyász, aki körzetorvos volt, ő József Attila verseket, vagy Adi verseket írt fel receptre. Hát ő nem nálam, de szerencsére az én tanítványaim közül is most már nagyon sokan felírják, sőt, el is mondják és használják a meséket. Legyen az európai vagy keleti.
Köszönöm szépen. Boldizsár Ildikó író, mesekutató és meseterapeuta volt a Nagy Generáció vendége. Ezt a műsort, ahogy az összes többit is, meghallgathatják a www.nagygeneráció.hu honlapon, ahol tovább beszélgethetünk róla. Ma Burger Lajos segített. Köszönöm figyelmüket.
Nagy Generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu